Jézus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, szeretnénk együtt megköszönni neked, hogy nem magunktól kell kitalálnunk azt, hogy ki vagy te. Nem is tudnánk. Ezért szeretnénk megköszönni, hogy szól a te ígéd, mert te megígérted, hogy a hit hallásból van. Az a szívbeli bizalom, amelyik által megismerhetünk tégedet, az nem a mi emberi produkciónk, nem is tel neki tőlünk, hanem azt a csodát élhetjük át, hogy miközben szólsz hozzánk, szent lelked pedig bennünket bizalomra indít irántad, és amikor a te szavad és a szent lelked által támasztott bizalom találkozik, akkor kezdődik el a hit, ami életünket hozzád kapcsolja. Urunk, így szeretnénk a mai este is rád figyelni, mert te itt vagy közöttünk és szólsz. És így köszönjük a szívünkben végzett munkáját a te szent lelkednek, mert miközben halljuk az ígét, van, akit szíven talál, van, akiben nagy belső hiány érzetet támaszt, van, akiben meg sóvárgást, hogy nem szeretném úgy élni az életemet, mint eddig, és köszönjük, hogy mindez bennünket hozzád visz, a hit által. Hadd kérjük ma azt, hogy amit Tamásnak mondtál, az hadd legyen valóság a mi életünkben egyen-egyenként, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők. Amen. Testvéreim, a mai estére akkor Tamás maradt még az Úr Jézus tanítványai közül, akiről kicsit többet beszél a Biblia, mint a neve. Ki volt hát Tamás, és mivé lett a Jézus Krisztussal való beszélgetése után? Erről szeretném olvasni az igét a János evangélium a 20. részéből, a 24. verstől a 29. versig. Illetve a 21. részből is néhány verset még el szeretném olvasni az első verstől a 3. vers végéig. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus, tudnik a feltámadása után a tanítványoknak. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél, így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő, Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Testvéreim, ugye Tamást úgy ismerjük a Bibliából is, hogy a kételkedő Tamás. A kételkedő. Testvéreim, mi a kételkedés? Mi a kételkedés? Jó dolog vagy rossz dolog? Nagyon érdekes dolog ez, testvéreim, mert a tudomány területén hogy keletkeznek az újabb felfedezések? Úgy, hogy egy-egy kutató, egy tudós, valaki, aki egy szakterületnek a hozzáértője, oda teszi az eddigi eredmények mögé a kérdőjelet, hogy csak ugyan ez a legtöbb, ami erről tudható. Ez a végső pont, innen nincs tovább, és elkezd kutatni, és ebből felfedezések lesznek. De testvéreim, ez a tudomány területén megállja a helyét. A mi kérdésünk most az, hogy oda lehet-e ezt a kérdőjelet tenni például Isten mögé? Oda lehet-e ezt a kérdőjelet tenni amögé, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata nélkül egyetlen egy ember sem mehet be az üdvösségbe, Istenhez. Testvéreim, jó é a világnak az, ha tudja nekünk, ha tudjuk, hogy van Isten. Kell-e vele komolyan foglalkoznunk? Komolyan kell-e őt venni? Komolyan kell-e venni az ő isteni rendjét? És komolyan kell-e vennem azt, amit a zsidókhoz írt levél írója kimond, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Lehetetlen. Komolyan kell-e venni Istennek az akaratát, mert ha ő a teremtő, testvéreim, én azt gondolom, a világban normális esetben semmit nem csinálnak céltalanul, és ez akkor Istenre, aki örök, tökéletes és jó, még sokkal inkább, vagy egyértelműen csak ez igaz, hogy ő céltalanul, értelmetlenül nem csinált semmit, és nem csinál ma sem semmit. Testvéreim, meggyőzhet-e bennünket a Szentírás, és meggyőzhet-e bennünket a Szentíráson keresztül Isten arról, hogy Krisztus nélkül semmi nem megy. Mert Jézus Krisztusnak van egy ilyen mondata a János Evangélium a 15. részében, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tényleg ki fog egyszer derülni Isten ítélőszéke előtt, hogy amit Krisztus nélkül tettünk, az nulla? Testvéreim, ha belegondolunk azért egy pillanatra az élet dolgaiba, a halál lenullázza a mi cselekedeteinket? Testvéreim, lenullázza. Mindent lenulláz. Csak azt visszük magunkkal tovább, de azt nem a testünkben, hanem a lelkünkben, amennyi Krisztusból az életünkben van. Csak azt visszük tovább, testvéreim. Ezek után akkor nézzük meg, hogy mit tanulhatunk mi Tamás életén keresztül. Kicsoda volt Tamás. Érdekes dolog ez, testvéreim, mert ugye tegnap említettem, hogy Jézus kiválasztott 12-t, hogy vele legyenek, és aztán elküldje őket. De a Biblia, az evangéliumok több tanítványról szinte semmit sem mond el. Sem arról, hogy milyen volt az életük Jézussal való találkozás előtt, sem a családi körülményeikről, sőt, még arról sem minden esetben tudunk, hogy mi történt velük Jézus Krisztus mennybe menetele után. Tamás is ezek közé tartozik, csak annyit tudunk családi háttérből, hogy volt egy ikertestvére, ezt megjegyzi a Szentírás. És azt tudjuk meg, testvéreim, hogy amikor Jézus Krisztus egy egész éjszakát átbeszélgetett az atyával, reggel a hegyen magához szólította azokat, akiket akart, és akkor kiválasztotta Tamást is, a 12-es tanítványi körbe. De testvéreim, ez azt jelentette, hogy Tamás ott volt a Jézus körül levők között. Ezek szerint Tamást érdekelték a lelki dolgok. Foglalkoztatták az élet igazi kérdései. Kicsoda Isten? Mi az akarata? Miért vagyok bűnös? Miért nem tudok Isten törvényének semmiféle emberi erővel és erőlködéssel sem eleget tenni? Van kiút a bűnből? Valóban új életet kezdheté az ember? Megváltozhat-e úgy a lelkünk, hogy utána Istennek kedvesen tudunk élni? Lehet-e az önző emberből másokat szerető ember? Hogyan lehet tisztán élni? Hogyan lehet tisztán élni? Testvéreim, van valaki, aki meg tudja mondani, hogy hogy lehet Istennek kedvesen élni? Egy olyan valaki, aki nem mennydörög, és kiosztja a bűnös ember fejét, az Isten előtt bukott embert, hanem valaki, aki le tud hajolni hozzánk, aki erősebb nálunk, nem testileg, nem anyagilag, nem hatalomban, nem dicsőségben, és nem ilyen véges, mulandó dolgokban, hanem olyan ereje van, amelyikkel az ember életét meg tudja fordítani. Ugye a megtérés az egy fordulat az ember életében. Testvéreim, ki tud ilyen gyökeres változást véghez vinni az értelmünkben, az érzelmünkben és az akaratvilágunkban? Hogy mi ne kívülről kelljen, hogy megmondják mindig, hogy mi az Isten akarata, hanem belülről tudhassuk azt. Ugye nagyon érdekes dolog, a zsidókhoz írt levél írója azt írja, hogy Isten azt ígéri, új szövetséget kötök veletek. Az Ószövetség a 10 parancsolat alapján köttetett. Isten megmondta, hogy mit ne tégy, meg megmondta, hogy mit tégy. És ettől megváltozott az életünk, testvérei. Még maga Pál apostol is azt mondja, hogy a törvény beletekintve csak azt látom meg, hogy nem bírom megtartani. És erre Isten új szövetséget ígér Jézus Krisztus által, és azt mondja, a szívükbe írom az én törvényemet, az én rendemet. Testvéreim, nekünk már ezt készítette el az Atya. Nem jutott nekünk kevesebb azért, mint Tamásnak és a többinek, akik Jézus körül voltak, mert ők ebben még úgy benne voltak. Ők közvetlen közelről látták azt is, ahogy Jézus isteni tej hatalommal bűnöket bocsát meg, szennyes lelkeket tisztít meg, elbukott embereket állít talpra. És hadd ne soroljam most tovább, de ők átélték nagy csütörtök estét. A közös páskabárányt, a szabadulás emlékvacsoráját, amit Jézus új tartalommal tölt meg, mert azt mondja, hogy az, ami akkor történt, az is rám mutatott, és elmondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, amely ti értetek adatik. És elfut a Gecsemánei kertben, ő is, mint a többi tanítvány, és ott van az a teljesen érthetetlen nagypéntek, amiről beszél, amit látott, mert ezek szerint tudta, hogy mi történt, ha nem teszem oda az ujjamat a szegek helyébe, és a kezemet az oldalában, nem hiszem, hogy él. Igen, testvéreim, ebben a tekintetben azt gondolom, hogy mindannyian hasonlók vagyunk egy kicsit. Nem egyformán, de kicsit igen. Mindig szeretnénk valamit látni az Isten dolgaiból. Tetszenek tudni, hogy én így látom, a legnehezebb, mindenféle emberi kapaszkodó nélkül hinni. Ez a legnehezebb. És mondhatnám azt is, hogy ez a legkönnyebb. Ugye tetszenek tudni, hogy az ember javíthatatlanul vallásos, és mindig szeretne valami kapaszkodót. Hogy látok valamit az Isten dolgaiból. A gyógyító a gyógyítást szeretné látni, a nyelveken szól a nyelveken szólást szeretné látni. Vannak, akik elmennek mostanság és bemerítkeznek a Jordán vizébe, nem hiszik el, hogy az a keresztség, ami itt az urasztalánál történt, az nem attól keresztség, hogy a víz itt van. A víz az egy jelkép. Testvéreim, a keresztségben nem mi vagyunk az aktív, a cselekvő személy. Sem a szülők, sem a gyermek, sem a lelkipásztor. Abban Isten a cselekvő. És milyen nagy dolog az, hogy a gyermekeinkre nézve elhangozhat Isten ígérete. Ígér neki valami, hogy amint az a keresztvíz, a víz megtisztít minket, ugyanúgy, ha ő hittel jön Jézus Krisztushoz, és hozza a bűnös életét, akkor Jézus Krisztus a golgotai kereszt haláláért, vére hullásáért, Isten bocsánatában, kegyelmében és a tőle való életben részesít bennünket. De, testvéreim, sokan azt gondolják, hogy én belekapaszkodom abba, hogy bemerítettek. Testvéreim, emberi kapaszkodó megint. És én most nem sorolom tovább ezeket az emberi, vallásos cselekedeteket. De testvéreim, egyszerűen elhinni azt, hogy Jézus Krisztus az ő egyszeri tökéletes egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Bízni benne teljes szívből, hogy ez nem csak igaz, mint isteni kijelentés, ami benne van a Bibliában, Isten kijelentéseiben, hanem erre ráépíthetem az életemet, mert aki mögötte áll, az maga a fedezete a kijelentésnek. Testvéreim, hányszor éltem én már azt át, hogy valamibe buktam, nem figyeltem az Úr Jézusra, és elbuktam benne. A bukásom pillanatában már lelkileg ott mondtam, hogy Uram, most tudom, hogy nem azt tettem ebben a pillanatban, amit te akartál, de köszönöm, hogy én már most rád nézhetek, és tudhatom, hogy amit te tettél a Golgota keresztjén, az erre a bukásomra is elég. És lesz talpraállás, mert azt mondja az ige, ne örüljén ellenségem, elestem, de felkelek újra. Na, még egy pillanatra visszatérnék Tamáshoz. Ugye a János 21-ből is olvastam egy pár verset. Az derül ki itten Tamásról, hogy nem szeretett egyedül lenni, de éppen ez mutatja meg az egyik gyengéjét. Testvéreim, Tamás könnyen elsodortató ember volt. Könnyű volt elsodorni. Péter azt mondja, elmegyek halászni. Pedig ő már tudta, hogy ő belőle emberhalászt akar az Úr Jézus csinálni, és nem a Genezáret tavára küldi a hálót húzni. És mit csinál Tamás? Én is megyek veled. Olyan könnyű elsodorni. Testvéreim, Tamás itt nem gondolkozik azon, hogy ez tetszene Jézusnak, vagy nem, hanem oda csapódik a többiekhez. Testvéreim, nem mindig jó az, ha a másik kérésére, hívására úgy azonnal rávágunk, hogy jó, én is benne vagyok. És egyáltalán azt gondolom, testvéreim, hogy nem jó az, ha nekünk sok a felesleges szabadidőnk. És azzal sokszor azt csináljuk, amit mi akarunk, nem pedig azt, amit Isten szeretne. Az ifjakra nézve van Istennek kijelentése, azt mondja, jó, ha az ifjú igát visel az ő ifjúsága idején. Terhet hordoz. Megvan a feladata otthon. Testvéreim, olyan megdöbbentő időnként, amikor elmegyek egy-egy ifjúsági táborba a fiatalokkal, Hát van, amikor normál szálláshelyen vagyunk valami házban, és van, amikor sátrazunk. Testvéreim, azt a felfordulást, ami ilyenkor egy-egy szálláshelyen van, most már a 10-15 évesek táborába kénytelenek voltunk bevezetni minden reggelre a szobavizitet. És pontozzuk ezt az egészet, mert igazából nem tudom megmagyarázni, hogy most otthon ezt nem kérik ezektől a gyerekektől. De mi már úgy látjuk, testvéreim, hogy Isten gyermekeinek ezt a fajta rendet is tanítanunk kell, nem csak a saját gyermekünknek, hanem mások gyermekeinek is, mert Isten a rendnek az Istene, és ez is beletartozik, hogy igenis magam körül rendet teszek. Magam körül rendet teszek. De testvéreim, hadd mondjam azt, hogy ezt soha nem ítélkezés gyanánt gyakorlom, mert itt sose felejtem el azt, hogy én is ilyen gyerek voltam. Nagyon szelide édesanyánk volt, vasárnap este letettük az ünneplő ruhát, és mondta, hogy fiam, tegyétek el a ruhátokat, miért van a kamasz gyereknek két füle? Egyiken be, másikon ki, és tessenek belegondolni, hogy én olyan családban ősültem, ahol még 76 évesen is, ha megérkeztünk, anyósom ugrott elém, és kitette az előszobába a házi papucsot. És aztán, amikor megnősültem, és hol itt tettem le egy darab ruhámat, hol ott tettem le, és nem a helyére, akkor feleségem egy ideig perelgetett velem, hogy hát nem tanított meg az édesanyád, miért vagy ilyen rendetlen? Azt se hallottam meg, de egyszer megtalálta a kulcsot a szívemhez. Átölelt, adott két puszit, és azt mondta, te nekem segítesz vele, ha elteszed a dolgaidat. Testvéreim, nem azt mondom, hogy 100, csak 95. De igyekszem. Testvéreim, Isten gyermekeinek az életében jó, ha magunk dolgát igyekszünk megtenni. Magunk körül, a szobánkban, az otthonunkban. A rend, Isten lelke a rendnek is Istene. És amikor rendet teszünk, testvéreim, akkor ezzel valami rendeződik, újra rendezett lesz, szép lesz a környezetünk. Ez megtanít bennünket kitartásra, hűségre a magunk területén. Ha pedig sok a szabadidőnk, testvéreim, azt mindig kihasználja az ördög valamire. Értelmetlen gondolatokra, fantáziálásra, vagy nem tudom én, odaül az ember akkor a számítógép elé, és elkezd játszani, pedig ahelyett tudna hasznosabbat csinálni. Vagy oda ragad a televízió elé, akkor is, amikor már nem kellene oda ragadni. De hát be van szurkozva az ülőke, az ülői garnitúra is, olyankor nem bírunk felállni. Testvéreim, az történik a szabadidőnkkel, amit Isten akar? Tamáséval itt és most nem az történt, nem is fogtak azon az éjszaka semmit. De testvéreim, akkor most egy pillanatra nézzük meg azt, hogy hogy is találkozott Tamás az Úr Jézussal. Az első fontos találkozás a tanítványok kiválasztása volt, mert Istennek az övéivel határozott célja és terve van. Említettem már ezt az ígét, de most újra hadd idézzem, hogy hirdessük annak csodálatos dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el minket. Ugye tegnap János volt közöttünk, oda jött valaki hozzám este, és mondta, hogy egy valami még ott van mindazok között, amit János mondott el, és mondta azt, hogy senki nem beszélt olyan világosan a bűn sötétjéről, az Isten nélküli élet sötétségéről, és az Isten Krisztusban megjelent világosságáról, mint János apostol. Jézus azt mondja, és ez is csak Jánosban van megírva, én vagyok a világ világossága. Testvéreim, mi Krisztus mellett a szabadításban részesedünk, a megtisztulásban, a kegyelemben, és ennek az öröme tölt be minket, akkor osszuk meg mindezt másokkal is. Ez a Krisztus terve az életünkkel, ez ad értelmet az életünknek. Amikor Jézus kiválasztotta a 12-t, akkor ezt bízta rájuk. És Jézus elment a mennybe, testvéreim. És úgy rácsodálkozik az ember, hogy vagy négyen halászok voltak a tanítványok közül. Aztán volt ott Zélóta is, aki ilyen szabadságharcos féle volt, és nem tudom még ki mindenki a 12-ben, testvéreim. Hát erre a 12-re akarja bízni Krisztus a megváltás, az isteni szabadítás továbbadását, és az Isten kegyelméhez való hívogatást. Igen, testvéreim. És amikor magadra nézel, és azt mondod, hogy én rám akarja bízni Jézus, testvéreim, igen, ő azt mondja, hogy te rád, és én rám akarja bízni. Testvéreim, ehhez egyetlen egy dolog szükséges csak. Az, hogy ott legyen Jézus az életünkben. Ez az egy, a döntő kérdés. Ha ott van Jézus, testvéreim, akkor van Jézusunk, van Jézustól kapott életünk és kincsünk, a többit bízzuk rá. És amink van, azt meg adjuk tovább másoknak. Azt látjuk itten a János 20-ban, hogy a feltámadás után Tamás nincs együtt a többi tanítvánnyal, amikor először Jézus Krisztus megjelent, feltámadott úrként nekik. Nincs ott, ahol a többi tanítvány. Emlékszem rá egyszer az egyik gyülekezetünkben egy hívő lány jött be hozzánk, és azt mondja feleségemnek és nekem, hogy tessenek segíteni, ezzel meg ezzel a bűnnel küszködöm. Azt mondja neki feleségem, ha itt lettél volna a bibliaóránkon, pont erről beszélt velünk az Úr Jézus. Ott vagy-e tőle telhetően mindig, ahol Jézus a tanítványaival találkozik és megbeszél, elmond nekik dolgokat. Lehet, hogy időnként te is küszködsz valamibe, és lehet, hogy az előző heti hétköznapi alkalmon pont arról volt szó a gyülekezetben. Ott kellene lenni. Aki megteheti, természetesen, testvéreim, létezik munkakatonaság, amikor az embernek beosztják, hogy ettől eddig itt vagy. Mi most ott tartunk Pécelen, csináltunk egy felmérést, hogy a csütörtök este 6 órás bibliaóra kinek jó, és ki az, aki azt kérné, hogy legyen külön csütörtök délután, kora délután a nyugdíjasoknak egy, és a Budapestre második kerületben munkába járóknak, hitre jutott testvéreinknek meg, legyen egy csütörtökön este 7 vagy 7:30. Testvéreim, a visszajövő válaszlapoknak több mint a fele kéri ezt, hogy legyen két bibliaóránk. Mert nem tudnak eljönni este 6-ra sokan, akik Pestre járnak dolgozni. És én ennek nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy sokan vannak, vagy legalábbis többen vannak, akik úgy látják, hogy nekik is szükségük van arra, hogy ott legyenek, ahol Jézus beszél az ő tanítványaival, ahol világosságot ad nekünk dolgokra nézve, és az ő kegyelmével megerősít a győzelemre. Tamás azonban ebből kimaradt, ami az ő hitét megerősíthette volna. És testvéreim, csodálkozzunk rá az Úr Jézus végtelen kedvességére. Tamásért újra odajön a tanítványok közé. Egyetlen egy emberért. Testvéreim, ha most ezen a héten csak egyetlen egy ember adta volna át az életét Jézusnak. Jézus azért az egyért is idejött. De hiszem, hogy nem ennyi lesz, mert azt szeretné Jézus, hogy ami itt elhangzott, az ne csak elhallgatott íge, így a fül mellett elhallgatott, hanem meghallgatott íge lenne. Testvéreim, Jézus Krisztus minden gyermekének a bizonyságtétele, szolgálata, amire ő készít fel, és amire ő erősít meg, fontos. Fontos. Ezért áll oda az Úr Jézus Tamás elé, és azt mondja, gyere, győződj meg! De miről? Ma hogy fogalmaznánk ezt meg, testvéreim? Győződj meg a kereszt halál valóságáról hitáltal. És ezen azt gondolom, hogy nincs mit vitatkozni, ez egy történelmi tény. Az Úr Jézus kereszt halála, de Tamásnak azt mondja Jézus, hogy akkor most győződj meg a feltámadás valóságáról is. Beletetszettek-e már ebbe gondolni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Most gondoljuk végig, amikor egy ember meghal, ugye átlép a látható és a láthatatlan világ határán, most vegyünk egy hitetlen embert, aki Jézus nélkül élt. Nem ismeri a megváltást, nem kapott kegyelmet, nem hitt az Úr Jézusban, ugye átlép a másik oldalra, azt mondja a Biblia, Lukács evangélium a 16. része, hogy a gazdag felébredt hol? A pokolban. Tehát aki Jézus nélkül él, az a pokolban felébred, lelke felébred. Van lelki ébredés, testvérei, mindenkinek. De akinek itt nem rész, nincs része az ébredésben, annak oda át lesz. Azt kérdezi tőle a pokol, mert ez egy személy, a görög Biblia szava egyértelműsíti, hogy ez egy személy. Hogy van-e benned bűn? Testvéreim, egy Jézus nélkül élő valaki ott a túloldalon már nem tud mellé beszélni, csak a valóságot mondani. Mit fog mondani erre? Van. Erre mit fog mondani a pokol? Akkor te örökre az én rabom vagy. Testvéreim, belép Jézus Krisztus a halottak birodalmába, sőt, egyenesen azt mondja Péter apostol a levelében, hogy elment a halottak birodalmába, a pokolba. Belép Jézus oda. Azt kérdezi a pokol, van benned bűn? Nincs. Nem tudom, hogy érzékelik-e a testvéreim ennek az iszonyatos feszültségét. Amikor Jézus kimondja azt a pokolba menve, hogy nincs bennem bűn, a pokol elkezd reszketni. Az első olyan valaki, akiben nincs bűn. Belép oda, és nincs benne bűn. És nem tud mást mondani, csak azt, hogy téged én nem tarthatlak fogva. Mert én csak azokat tarthatom fogva, akik a bűnben éltek, Isten nélkül éltek, és Isten nélkül érkeztek meg ide. Testvéreim! Jézus Krisztus feltámadása ezért valóság, mert ő megjárhatta értünk a poklokat, a poklot, de visszajött onnan az egyetlen valaki, akire az örök halál nem terjeszthette ki alanyi jogon a jogát. Mert miránk már csak Krisztusért nem terjesztheti ki. Aki Krisztusé, arra nem terjesztheti ki a jogát. De Jézusra egyáltalán nem terjeszthette ki. És testvéreim, azt mondja az Úr Jézus Tamásnak, győződj meg róla, hogy igaz a kereszthalálom, a bűn, kísértés, ördög, pokol fölött aratott győzelmem, az engedelmesség győzelme. És győződj meg róla, hogy igaz a feltámadásom, az élet győzelme, az élet erősebb, mint a halál. És testvéreim, ekkor mondja azt az Úr Jézus Tamásnak, ne légy hitetlen, hanem hívő. Engem nagyon megdöbbentett ez a mondat. Ezek szerint Tamás hitetlen volt? Pedig Jézussal járt 3 évig, testvéreim. És talán itt is ülnek olyanok, akik azt mondják, hogy én már x éve ide járok. Hallgatom az igét. Sok mindent értek belőle. De testvéreim, mi a hit? Heidelbergi Káténk ad erre nagyon egyértelmű, egyszerű, de tiszta választ, amikor azt mondja, hogy nem csak biztos ismeret Istenről és az ő ígéreteiről, amiket az ő igéjében kijelentett, hanem szívbeli bizalom, hogy Isten Jézus Krisztusért nekem is, édesatyám, és engemet is megtart. De testvéreim, hogyan keletkezik a hit? Megint csak Isten igéjével tudok rá válaszolni. Azt mondja Pál a római levélben, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Szól az ige, és valamit egyszer felismersz, hogy ez nekem szólt. Valaki odajött hozzám hétfő este, itt, és azt mondta, hogy Zoli bácsi, ez nem igazság. Egész este rólam tetszett beszélni. Testvéreim, életemben először láttam.
Én beszéltem róla? Nem, testvéreim. Ez a hitnek a csodája, hogy Isten ismer téged, elkezd szólni az ige, és szíven talál. Nem ugyanezt mondták pünköstkor azok az emberek, akik aztán ottan hitre jutottak és megtértek? Ezt írja róluk az ige, hogy mint akik szíven találtak, úgy érezték magukat. Eltalálta őket az ige. Testvéreim, ez már Isten munkája. Isten szent lelkének a munkája benned. De testvéreim, itt jön az, amit megint Isten szent lelke végez, és itt találkozik ez a kettő. Isten szent lelke szólja az igét, és talál el vele téged. És ugyanez a Szentlélek Úristen az, akinek van hatalma a te szívedben bizalmat támasztani Jézus iránt, hogy Uram, ha te ezt mondod nekem, akkor én meg erre, ezt lépem, rád bízom magamat. És ez a mi részünk benne, testvéreim. Ez a szívbeli bizalom, hogy Uram Jézus, ha meghaltál, értem, ha elrendezted a bűnadóságomat a kereszten, ha értem, megjártad a poklok ítéletét, és feltámadtál, és győztél, akkor méltó vagy arra, hogy én az egész életemet átadjam neked, és rád bízzam. Testvéreim, ez egyik oldalon ennyire egyszerű. Másik oldalon meg ugye mindig azért nehéz, mert ezt nem akarjuk valahogy elfogadni, hogy ez ennyire egyszerű. Mi mindig szeretnénk túlbonyolítani, hogy még ezt kell, vagy azt kell, vagy biztos, hogy elég, vagy jó lesz ez így, biztos, hogy ezé a hit, biztos, hogy ezzel rendben van minden. Testvéreim, a hit egy kapocs. Most tessenek belegondolni a ferencvárosi pályaudvarba. Pécelen lakott a ferencvárosi rendező pályaudvarnak a pálya főnöke. Többször látogattam, beszélgettem vele, úgy az ő elbeszéléseiből picike fogalmam van arról, hogy mekkora lehet ez a rendező pályaudvar. Ott áll már 15 éve az egyik szélső vágányon egy vasúti kocsi. Milyen állapotban van az, testvéreim? Lerobbant, korhadó, vagy rozsdás, meg már nem is moccan talán meg, mondanánk mi. Valaki azt mondja, hogy nekem erre a kocsira szükségem van. Jön egy mozdony, rákapcsolják, és mi lesz a következő pillanatban, testvéreim? Az a kocsi, amelyik 15 évig ott állt, hasznavehetetlen, értelmetlen, semmi. Elindul. Na testvéreim, az a kapocs, amelyik a mozdonyhoz kapcsolja a kocsit. Az a kapocs, amelyik a te életedet Jézushoz, a mozdonyhoz kapcsolja. Az a hit. Az a hit. Testvéreim, ne tessenek ezért a képért haragudni rám, de az én életem mozdonya Jézus. Ő benne van az erő, az energia, a megtartatás, az előrevitel. Én magamtól csak legfeljebb olyan kocsi lennék, aki a lejtőn, ha elindulok, biztos, hogy csak lefele tudok csúszni. De testvéreim, tetszett Jézus Krisztusnak, hogy engem egyszer eltalált az ige. És tetszett az édesatyámnak, hogy a Szentlélek bennem akkor bizalmat támasztott, és azt tudtam mondani, hogy Uram, nem akarok nélküled élni. Nincs értelme. Ebben a pillanatban az én életem Jézushoz lett kapcsolva. És azóta engemet Jézus visz. Jézus visz. És aki 17 évig lerobbanva álltam egy mellékvágányán az életnek, mint aki senkinek nem kellettem, testvéreim, azt éltem át, hogy azóta neki mindenestől kell az életem. Testvéreim, mindannyian ugyanúgy vagyunk. Jézus nélkül tehetetlenül. De amikor Jézus magához kapcsol bennünket, akkor meg már nem vihet bennünket az ördög a kénye kedve szerint, úgy, ahogy ő akar. Sem a szívemet, sem a gondolataimat, sem az odaszánásomat, sem az engedelmességemet. És testvéreim, nem buktathat ki a kegyelemből. Mert Jézus azt mondta, az enyém hallják az én szómat, követnek engem, ott a kapocs. Én örök életet adok nekik, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Testvéreim, mi már nem láthatjuk Jézust testi szemekkel, amint Tamás láthatta. De láthatjuk Jézust munkálkodni. És testvéreim, ha munkálkodik bennünk, akkor azt kívánom a testvéreknek, hogy az életünk mutassa fel másoknak, beszédben, magaviseletben, szolgálatkészségben, bizonyságtételben, hogy én is Jézushoz vagyok kötve. És akkor leszünk mi boldog bizonyságtevői, mert azt mondta az Úr Jézus Tamásnak, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És csak egyetlen egy mondat befejezésül, testvéreim. A hagyomány szerint, ez már nem a Biblia, Tamás meddig vitte az evangéliumot? Indiáig. Indiáig. Az nem kis teljesítmény, vagy nem kis túra volt abban az időben gyalog Palesztina vidékétől elindulni, vinni az Úr Jézust. És másokat is a golgotai győzelemhez, a bűnbocsánathoz, a kegyelemhez, a szabadulás, a szabadításhoz hívni, Jézushoz hívni, de a feltámadott Úrhoz hívni. Testvéreim, bennünket nem fog az Úr valószínűleg többségünket Indiáig küldeni, engemet sem. Ide elküldött, aztán majd ősszel még küld másfelé is. Két helyre mehetek evangelizálni, testvéreim. De küld azokhoz, akik nem ismerik Jézust. Van itt Pesten ilyen ember még? Ajaj! Testvéreim, olyan jó lenne, ha mindig látnánk azt, hogy Uram, Te az elveszettekért jöttél. Én is az voltam valamikor. Olyan öröm azt mondani a többinek, aki még nem ismeri Jézus, hogy te, mondjam egyének szavaival, jöjj szent közelébe, Krisztusod ölébe, búslakodó, megtört szív. Aki Jézushoz van kötve, az mindig arra megy, amerre Jézus, és mindig azért dobog a szíve, azért ég a hite, amiért Jézus él és munkálkodik ma is. Imádkozzunk, testvéreim! Urunk Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked azt, hogy ezen a héten itt jártál közöttünk az íge ruhájában. És láthattunk téged, amint munkálkodsz. Hiszen sorban olyan emberek lehettek előttünk, akiket megkerestél, vagy akik téged kerestek meg, mint András. És köszönjük, Urunk, hogy mindegyikünket ismered, mint ahogy őket is ismerted. Urunk, le tudtál hajolni egy üres szívű Péterhez, és fel tudtad emelni őt a tiéd közé. És egy 3 éven át veled járó, isteni munkádat közvetlen közelről látó tanítványért, Tamásért is, oda tudtál menni a tanítványok közé újra. Végtelen kegyelem és szeretet az, amelyik így hoz téged újra és újra ide hozzánk. Tanítványokhoz is, és azokhoz is, akikből tanítványok lesznek. Urunk Jézus Krisztus, talán magunkra ismertünk egy kicsit Tamásban, aki nagyon tudott kételkedni, magunktól enyitelik ki, Urunk. És Tamás abban is talán hasonló hozzánk, hogy olyan könnyen elsodródott. Urunk, talán köztünk is vannak olyanok, akik, ha ezt hallják, akkor könnyen viszik magukkal az a vélemény, ha meg mást hallanak, akkor az viszi magukkal. Urunk Jézus Krisztus, ugyanakkor hadd köszönjük meg, hogy te azt szeretnéd, ha mi hitáltal hozzád kötött életű emberek lennénk. Köszönöm, hogy én is az lehetek. Nem voltam mindig az Uram, de az életem legnagyobb csodája az, hogy neked tetszett az életemet ígéddel eltalálni, szent lelkeddel bizalmat gerjeszteni bennem, hogy ne akarjak nélküled élni tovább. És amikor ezt kimondhattam neked, hitáltal örökre magadhoz kötöttél. És köszönjük, Urunk, hogy te benned isteni erő van ma is, szabadító és megtartó erő. Ma is kegyelemre szorulók vagyunk mindannyian a te gyermekeid. És pont ez a csoda, hogy hitáltal hozzád kötve a kegyelem visz bennünket tovább. Veled együtt járhatjuk az életünket. De Urunk, te céltalanul semmit nem cselekszel, vágyva vágyunk arra, hogy használhasd az életünket arra, ami a te célod velünk, hogy tudjuk mi elmondani életünkkel is, szeretetünkkel is, kedvességünkkel is, hívogatásunkkal is, segítésünkkel is, és bizonyságtételünkkel is, hogy milyen csodálatos az a kegyelem, amelyik bennünket is utolért, és amelyik által mi is hitre jutva hozzád kötött emberek lehetünk. Urunk, sóvárogva vár rád a világ. A világban lévők kiégő emberek, üresek sokszor, céltalanná válnak, és nem látják az értelmét sem az életüknek. Hadd tudjunk hát rád mutatni nekik. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Amen.